Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Azzal, hogy rajban úsznak, energiát spórolnak a halak, bizonyította egy német-magyar-kínai kísérlet, amely robothalakkal, elméleti számításokkal és aranyhalakkal is dolgozott. A részletekről Fehér Anna Magda kérdezte Nagy Máté társszerzőt, az MTA ELTE csoportos viselkedés lendületkutató csoportjának vezetőjét.
A kutatásban azt vizsgáltuk, hogy hogyan úszhat egy olyan robothal, ami egészen hasonló mozgást végez, mint egy hal, közel a társai, az erre azért volt szükség, mert a csapatban úszásnak nem csak hidrodinamikai effektusok jellemzőek rá, hanem jelentősen befolyásolja például a halnak azt is, hogy mennyire érzi magát egy stresszes állapotban. Általában csoportban úszó hal számára, ha egy kísérletben azt is vizsgáljuk, hogy hogyan úszik párban, akkor ez egy nagy stressz jelent, amit meg ugye embereknek a saját életéből is ismer, hogy a stressz során ugyanúgy plusz energiát használ fel a szervezet. Tehát ezért ez egy nehéz kérdés direktben vizsgálni biológiai rendszerben, hogy pontosan milyen az energiafelhasználást. Ezt hidaltuk át a kutatócsoporttal.
Milyen megállapításra jutottak? Tehát a robothalak együtt úszásának milyen ismérvei vannak, hogyan utánozza egyik hal a másikat?
Korábbi elméletek egy része azt feltételezte, hogy bizonyos kötött konstellációkban, tehát térbeli elhelyezkedésben úszhatnak csak úgy együtt a halak, hogy energiát tudjanak spórolni. És ezzel szemben mi a vizsgálatainkban azt találtunk, hogy van egy olyan szabály a hal mozgásának az időzítése, tehát hogy mikor történik a farokúszónak a csapása, ugye ez egy periódikus mozgás, mint egy metronóm, és ennek az időzítés összefügg a fizikai elhelyezkedésben. Ha megfelelő távolságban, megfelelő időben történik a farokúszónak a csapása, akkor bármelyik térbeli helyzetben van olyan időzítés, amivel energiát spórolhat a hal. Tehát ez egy olyan szabály volt, amit felismertünk a robotikai kísérletben, amit utána egy elmélettel is alá tudtunk támasztani. Az elméleti háttere azt mutatja, hogy az előúszó hal a mozgása során örvényeket kelt. Ezek az örvények egyébként ugyanúgy nagyon bonyolult alakzatok. Tehát ha a hallgató fejében az az egyszerűbb kép van, mint amit valószínűleg mindenki ismer, aki valaha ezelt, amikor meghúzza az evezőt, és akkor a két oldalon kialakul egy ilyen örvénypár. Ez az örvénypár halad és fennmarad a vízben hosszabb ideig, akkor ez egy jó leegyszerűsítés arra, hogy ugyanúgy mi történik, amikor a hal végzi az úszómozgását. Ez az örvénypár az, amivel utána kölcsön hathat a következő hal, és attól függően, hogy ugye mi a pontos távolság oldalirányba is, de főleg az elől-hátul irányban fontos, hogy mennyire van lemaradva a követő hal, annak függvényében tud ezzel az kölcsön hatni a követő hal, és miután kidolgoztuk ezt az elméleti keretrendszert, utána végeztünk halakkal és aranyhalakkal kísérletet. Itt pontos, hogy ezekben a kísérletekben viszont azt találtunk, hogy amikor két hal együtt úszik szabadon, akkor gyakrabban fordul elő azok az állapotok, azok az időbeli és térbeli állapotok, amik ezt az energiaspórolást teszik lehetővé.
Tehát ez a rendszer, amit önök feltártak ezzel a robotikai módszertannal, úgy nevezték el, hogy örvényfázis egyeztetés. Egész pontosan a hal ebben az esetben arra a ritmusra figyel, hogy egy bizonyos kis időeltolódással az előtte haladó hal mozgását kövesse, vagy esetleg valamilyen más erők is hatnak ilyenkor rá, amivel tud spórolni. Milyen összetevői vannak ennek a folyamatnak az észlelésben?
Próbáltuk vizsgálni a kérdést, de jelenleg nem tudjuk egyértelműen megmondani, hogy mi alapján használja ezt a szabályt a követő. Sötétben, tehát amikor a követő nem látja az előtte úszót, akkor is működik ez a szabály. Sőt, ugye valószínűleg azt is sokan tudják a hallgatók közül, hogy a halaknak az úszáshoz a vízben van egy különleges szervük, ez az oldalvonal, amivel egyébként bizonyos áramlásokat érzékelni tudnak a vízzel. Ezt is vizsgáltuk bizonyos módszerrel időlegesen, lehet gátolni az oldalvonal működését. Ez kicsit úgy működik, mint hogyha azt képzelne az ember, hogy a kezével letakarja a szemét, és akkor idéglenesen nem lát a hal. Azt találtuk, hogy úgy is, hogyha az oldalvonal nélkül úszik a hal, és sötétben, akkor is alkalmazzák ezt a szabályt. És akkor ebből arra lehet következtetni, hogy valószínűleg valamilyen más érzékszervét használja a hal. És a legegyszerűbb ilyen feltételezés az, hogy az úszás során érzékeli a hal, hogy maga az úszó mozgás mekkora ellenállásban ütközik. Fázis késéssel, vagy a fázis egy kicsi siettetésével finoman hangolhatja a hal úgy, hogy az adott pozíciónak megfelelő időzítés megtalálja. Azért érdekes ez a szabály, mert korábban voltak, akik azt feltételezték, hogy csak bizonyos, nagyon meghatározott formációban úszhatnak úgy együtt a halak, hogy folyamatosan energiát tudjon spórolni a követő, tehát van egy ilyen falanx alakzat, amikor megadott szögben előtte és fix távolságba kellett volna lennie, de ugye ilyeneket, ilyen fix elrendezést a valóságban nem találtak a kutatók. Úgyhogy azért fontos ez a szabály, mert ez azt mutatja, hogy bármikor dinamikusan változtatva, hogy pontosan milyen a farokcsapásnak az időzítése, bármilyen elrendezésben, és akkor is működhet ez az energiaspórolás, ha folyamatosan változik a pontos pozíció a két hal között.
Szigma, a holnap világa.
Maratonra kell készülni a járvány miatt, nem sprintre. A mindenki számára elérhető vakcinára még legalább egy évet várni kell, mondta Erdei Anna immunológus, az MTA főtitkár helyettese, a Magyar Tudomány ünnepén tartott akadémiai előadásokat összegezve. A konferencián az is elhangzott, hogy ha a vírus szaporodását gátló gyógyszerek szélesebb körben elérhetőek lennének, az nagy terhet venne le a kórházi ellátásról. Varga Mónika interjúja.
Sajnos a vakcinára még várni kell hónapokat is, tehát nem valószínű, hogy ráadásul kellő mennyiségben, hogy mindenki számára elérhető legyen. Ugye amíg a vakcinának kiderül a hatása, az még egy külön idő, jó hosszú idő, hónapok. Ugye az immunológiai memória kialakulása az időbe telik, tehát azt megmondani, hogy tényleg hatékony a vakcina egy évre, két évre biztosít védelmet, az megint külön idő. Tehát ilyen értelemben is hosszú távra kell sajnos készülni.
Ön szerint hogyan lehet a most tényleg nagy nyomás alatt lévő egészségügyet minél inkább tehermentesíteni?
Először is valóban, amit mindenki hangsúlyoz, az orvosoktól kezdve járványügyi szakértőkön, hát, hogy a maszkhasználat, a kézmosás, távolságtartás, ezek nagyon triviális dolgok, de nagyon fontosak. Tehát a vírus cseppfertőzéssel terjed, tehát minden, ami ezt csökkenti, megakadályozza, az alapvető fontosságú. Aki meg már elkapta, hogy nyilván először is az azonnali, általában elég erős immunreakciót kell valamilyen módon gátolni, gyulladáscsökkentéssel, vagy a favipiravirral, vagy a remdesivirrel, amiről ugyan ellentmondásos eredmények is vannak, de sokan azt jelzik, hogy van egy nagyon jótékony hatása, hogyha azonnal adják mindjárt a tünetek megjelenésétől kezdve. Tehát ez jó lenne, ha hozzáférhető lenne, mert ez is biztosan csökkenteni az egészségügyre nehezedő, tényleg súlyos terheket.
Akkor ezt szélesebb körben hozzáférhetővé kellene tenni?
Hát én azt gondolom, hogy azt se lehet kizárni, igen, az valószínű jó lenne. Ez azért lenne fontos, mert ezek a vírus szaporodását gátolják mindjárt a fertőzést követően. Tehát a betegség kezdetén sokszor még tünetek sincsenek, de ezek a vírusok ugye már ilyenkor szaporodnak, és ezeknek a gátlására alkalmas a favipiravir és a remdesivir is, ezek vírusgátlószerek.
Ön a jelenlegi helyzetet látva szükségesnek tartana még szigorúbb intézkedéseket, tehát még szigorúbb korlátozásokat, teszem azt, amire Ausztriában készülnek a teljes kijárási korlátozás?
Én nem zárnám ki ezt se, és ezzel párhuzamosan borzasztó fontos lenne az emberekben tudatosítani ezeket, amikről az előbb is beszéltünk. Tehát bár ez megtörténik valóban, de a tavaszi első hullámban sokkal komolyabban vette mindenki ezt a karantént, és mindenki megijedt jobban. És látva, hogy nem lett nagy baj, az emberek többsége azt gondolja, hogy hát akkor ez nem is olyan komoly, nem kell ezt olyan szigorúan venni, ami hát nagyon nagy bajt okozott most már, mint látjuk. Lehet, hogy előbb-utóbb sajnos eljutunk mi is oda, ahol most Ausztria van, hogy valóban egy szigorúbb lezárást kell végrehajtani.
Szigma, a holnap világa.
A koronavírus járvány egy eddig kevésbé ismert vagy figyelt területre is felhívta a figyelmet, ez pedig a vírus terjedés modellezése. A Szegedi Tudományegyetemen működő járványmatematikai kutatócsoport koordinálja a MASK elnevezésű kérdőívet és annak adatkezelését, amely a koronavírus járvány terjedésének előrejelzésében nyújt segítséget. Karsai Márton a Közép-Európai Egyetem Hálózat és Adattudományi Tanszékének egyetemi docense, a Magyar Tudományos Akadémia Tudományünnep program sorozatán tartott előadást a témában. A modellezésről Karsai Mártonnal beszélgettem.
Többféle matematikai modell használnak Magyarországon ahhoz, hogy a járványnak a lefolyását megjósolják, vagy megértsék. Az egyik fajta modellezés, amiről az előadásomban is beszéltem, az tulajdonképpen dinamikusan írja le a fertőzés terjedését, azzal a feltételezéssel élve, hogy például egy városban mindenki mindenkivel ugyanakkor valószínűséggel találkozik, ezt úgy hívják, hogy ilyen homogén mixing feltételezés, és hogyha ezt feltételezzük, akkor ilyen viszonylag egyszerű modellekkel és nagy ilyen csatolt differenciálegyenletek segítségével föl lehet írni egy ilyen vírus terjedésnek a lefutását, és tulajdonképpen ezt lehet tovább bonyolítani azzal, hogy belevesszük például azt, hogy milyen a korstruktúrája egy országnak, milyenek a szezonalitási hatások, stb. Ez az egyik fajta modellezés. A másik fajta modellezés azt a feltételezést teszi, hogy minden egyes modell emberhez különböző viselkedési mintákat rendel, például megmondja, mikor kelnek fel, mikor fekszenek le, milyen úton járnak iskolába, óvodába dolgozni, és ilyen mikroszimulációkkal lesz modellezik tulajdonképpen egy mondjuk egy város életét, ahol minden egyes ember, akit szimulál, ez meghatározott módon viselkedik, és tulajdonképpen erre a modellre rakja rá a fertőzés terjedési modellt, így modellezi azt, hogy találkoznak az emberek, és hagyják át egymás között a fertőzést. És végül van ennek egy másik megoldás, ahol nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mikor kell fel, vagy nem annyira alap a feltételezésünk, hogy csak azt mondjuk meg, hogy ki hány éves, és hogy ekkor valószínűséggel találkoznak, hanem feltételezzük, hogy tudjuk az emberek társadalmi kapcsolatainak a rendszerét, ami egy hálózat tanítható le, és tulajdonképpen ezen a hálózaton modellezzük magát a vírus terjedést, vagy annak a fejlődését időben vagy térben.
Igaz lehet erre a modellezésre az, mint az időjárás jelentésre, hogy minél közelebbi időpontot próbálunk megnézni, annál pontosabb, és minél távolabbit, annál nagyobb korrekcióra szorul?
Ez abszolút igaz, bár ezek a modellek általában nem arra készülnek, hogy megmondjuk, hogy mi lesz egy hét múlva, vagy egy hónap múlva, hanem ezeknek az a célja, hogy megértsük, hogy most éppen mi történik, valamint kipróbáljuk azt, hogyha különböző módon beavatkoznánk, például most ugye Magyarországon nagyon szigorú lezárások vannak, amik ugye a szociális kapcsolatok vagy társadalmi kapcsolatok számát csökkentik, ez milyen hatással lenne, vagy például egy megnövekedett maszkviselési ráta, ez milyen hatással lenne a vírus terjedésére. Tehát tulajdonképpen kipróbálhatunk úgymond ingyen, a számítógépes szimulációk segítségével, hogy mi lenne a legrosszabb kimenetel, mi lenne a legjobb kimenetel, és ez alapján tudjuk tervezni azt, hogy tulajdonképpen milyen stratégiát válaszunk. Nyilván hosszú távon a cél az az, hogy ahogy ön is említette, időjárás előrejelzéshez hasonlóan meg tudjuk jósolni, vagy látni tudjuk előre, hogy ilyen világjárványok ezek mikor jelennek meg, vagy hogyha már megjelentek, akkor rövid középtávon ezek hogyan fognak viselkedni, de minél messzebb menjünk a jövőben, vagy minél távolabbra szeretnénk előre látni, igazából annál bizonytalanabb dolgokat tudunk csak mondani, és igazából ugye arról szól az egész, hogy egy adott pillanatban vannak paramétereink, vagy feltételeink, például hogy hány ember betegedett meg tegnap, vagy hányan haláloztak el, és ez alapján mondjuk úgy, hogy minden nap átparaméterezzük a modellt, és így tudunk minél pontosabb előrejelzéseket, minél pontosabb megértéseket adni erről.
Nyilván nagyon nagy számokkal dolgoznak, de személyes adatokat tudnak használni? Ugye említette, hogy például általánosságban veszik azt, hogy mikor mennek iskolába a diákok, vagy hogy mikor zárnak a boltok, de ennél személyesebb adatokat tudnak-e használni?
És ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon érzékeny kérdés, ugyanis hát a személyi adatokat vagy személyes adatokat nem használjuk, sőt nem is akarjuk használni. Az az adatgyűjtési módszer, amit a Magyar Adatközlő kérdőjében, a MASZK-ban mi felállítottunk, amit egyébként mindenkit bátorítanék, hogy töltsön ki, ez egy online kérdőív a covid.seg.hu oldalon. Tehát ott egy teljesen anonim adatfelvétel történik, ahol nem csak nem azonosíthatjuk újra felhasználónkat, hanem nem is kérdezünk olyan adatot, ami alapján újraazonosíthatunk. Tehát nem kérdezünk se e-mail címet, vagy telefonszámot, meg egyéb olyan adatot sem, ami alapján újraazonosíthatnánk. Tehát tulajdonképpen csak ilyen alapvető demográfiai adatokra vagyunk kíváncsiak, meg arra, hogy becsülje meg, hogy milyen kapcsolatai voltak, hány darab az előző nap, vagy a vírus terjedését megelőző időszakban, valamint általános kérdéseink vannak az vírus védekezési szokásairól, esetleg, hogyha már megfertőzött, és így tovább. És azt kell, hogy mondjam, hogy úgy bárhol máshol az ilyenfajta adatgyűjtés történik, ez nagyon fontos, hogy ez anonim, tehát a felhasználó szempontjában nagyon védett legyen. Talán az egyik legérzékenyebb terület az ilyen contact tracing applikációk, ahol tulajdonképpen az ember a mobiltelefonjára installál egy applikációt, ami figyeli, hogy hol van, valamint kikkel találkozott, és hogyha van beteg emberre, vagy beteg gyanús emberre találkozok, akkor ez szól az embernek is, felhasználónak is, és az orvosoknak is, így valószínűleg karanténba került. Körülbelül egy jó fél év volt, mire ez a terület kinőtte azokat a kezdeti problémákat, ami alapján pont ilyen adatvédelmi szempontok miatt nem terjedt el. Most már ott tartanak, szerencsére, hogy nagyon védett és titkosított információk jutnak csak át ezeken az applikációkon, tehát a használatok az nagyrészt biztonságos.
A vírus terjedését homogénnek tekintik? Gondolok itt arra, hogy nem minden fertőzött fertőz tovább, viszont vannak szuperfertőzők, akik erőteljesebben bocsátják ki, vagy több vírus bocsátanak ki magukból, mint a többiek, vagy van, aki maszkot hord. Lehet ilyeneket figyelembe venni?
Igen, tehát a vírus egyáltalán nem homogénen terjed. Ahogy ezt a hírekből is tudjuk, teljesen más valószínűséggel mutatnak tüneteket fiatalok, gyerekek, vagy pedig idősek. Valamint, hogyha valaki megbetegszik, úgymond véletlenszerű az ő aktuális immunrendszerétől, vagy pedig a genetikai adottságától függ, hogy milyen tüneteket mutat, hogy mennyire nagy valószínűséggel fogja átadni ezt a betegséget. Ugye egy pár hónappal ezelőtt volt ez is egy nagyon központi téma, a szuperfertőzők, ugye valami oknál fogva sokkal több vírust ürítenek, hogyha megbetegednek, tehát egyáltalán nem mondható azt, hogy mindenki ugyanúgy reagál erre a vírusra, és a modellben is ezeket valamilyen szinten figyelemben lehet venni, tehát például, hogyha csak a korosztály közötti kapcsolattartási mintákat veszünk figyelemben, ott például megváltozhat a fertőzés átadás valószínűsége, vagy pedig ilyen finomabb modellekben, mint például az ilyen ágens alapú mikromodellekben, amikről beszéltem, ott tulajdonképpen egyes emberekhez paraméterként hozzárendelhetjük az ő fertőzési tulajdonságait.
Már most ebben a rövid beszélgetésben nagyon-nagyon sok adat szóba került. Hogyan lehet mindezt feldolgozni? Milyen háttér kell ehhez?
Maga az adatfeldolgozás az több lépcsőben történik, ugye az első maga az adatgyűjtés, sőt azt megelőzően például a mi esetünkben magának a kérdőjének a fejlesztés, hogy milyen adatot szeretnénk gyűjteni. Utána az adatgyűjtés, ezek ilyen titkosított szerverekre történnek, és utána pedig van egy fázis, amikor ezeket az adatokat olyan formában kell hozni, amit további tudományos analízisre alkalmasak. Tehát ez az első lépés, ami számítás és memóriakapacitásban igen nagy. Maga az adatok feldolgozása az, ami főleg, hogyha modellezésre szeretnénk ezeket az adatokat használni, nagyon számolásigényes, ugye esetekben több ezer vagy akár több millió paramétert is meg kell állapítani, és ehhez a szuperszámítógépeket szoktak használni, hogy megtalálják azt az optimális paraméterhalmazt, ami legjobban leírja a vírus terjedés mondjuk egy adott országban.
Bár a határok jelen pillanatban nagyjából le vannak zárva, a vírus nem ismer határokat. A modellezés sem? Úgy értem, együtt dolgoznak mondjuk a környező országok modellezőivel?
Én nem gondolnám, hogy a környező országok az, ami határt húz a modellezés együttműködésében. Nagyon érdekes módon, és ez egy nagyon szívmelengető megfigyelés volt, hogy mikor kitört ez a vírus, akkor tulajdonképpen a világ összes nagy és kevésbé nagy vírus modellező laboratóriuma megnyitotta az ő rendszerüket. Így már így is volt előtte egy tudományos közösség, ami ugye erre fókuszált numerikus epidemiológiára, de így még nagyobb a tudományos közösségnek lett elérhető ez a tudás. Úgyhogy van ugye egy ilyen nemzetközi hálózat, ahol az embernek kollégái hasonló dolgokkal foglalkoznak, mint mi, és maga a tudás átadása, vagy a technológiák, vagy esetleg az adatok átadása maximálisan megtörténik. Nyilván adatvédelmi szempontok szabnak ennek határ, de ettől függetlenül egy nagy összefogás alakult ki. Sajnos ugyanakkor volt egy másik oldala is ennek, hogy ugye nagyon sokan akartak ezzel foglalkozni, olyan tudósok is teljes jóhiszeműséggel, akik mondjuk más területre érkeztek, mert nyilván mindenki érezte meg a nyomását és fontosságát. Emiatt egy bizonyos zaj is megjelent ugye a kommunikációba. Ha megnézi az ember, hogy hány publikáció, covidos publikáció történt az elmúlt 6 hónapban, hát most már szerintem több 10 000, hanem 100 000 publikáció fölött állunk. Tehát ez egy nagy összefogás, a modellezés az nem országhatárokra korlátozott, még nem is régióra. Én például ugyanúgy figyelek, hogy dolgozom együtt amerikai és francia kollégákkal, mint ahogy bármely más víruskutató vagy epidemiológus vagy fizikus, aki ebben részt vesz, megteszi.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.